műsorunk. A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Figyeljünk a jelekre. Műsor azoknak, akik szeretnének többet megtudni a testük és a lelkük működéséről. Orvostudomány, természetgyógyászat, pszichológia és életvezetés. Egészségtudatosság felső fokon. Minden csütörtökön a 11 órai hírek után.
6 perc elmúlt 11, február 13-án csütörtökön önök az Egészségkód című műsort hallják, a mikrofonnál pedig Szűcs Péter. A műsor első részében azzal foglalkozunk, mit tehetünk a koronavírus ellen. Egymásnak ellentmondó információk érkeznek, nem olyan könnyű ebben eligazodni. A második részben pedig arról lesz szó, mennyit járunk szűrővizsgálatra, egyáltalán mi a véleményünk a magán, illetve a közegészségügyről. Érdekes a téma, tartsanak velem a következő egy órában itt a Trend FM-en.
Egészségkód.
A telefonon a túlsó végén Jakabovics Tibor, vegyészmérnök, egy biotechnológiai kutatóintézet tulajdonosa. Üdvözlöm, köszönjük, hogy rendelkezésünkre áll. Hát a koronavírus ügyben nem egyszerű az ember helyzete, ha csak a médiában figyeli a különböző híreket, hiszen tényleg egymásnak ellentmondó információk érkeznek azzal kapcsolatban most a minap, hogy vajon merre futhat ki ez a vírus. Egyrésztről hallhatjuk azt, hogy vannak olyan matematikai számítások, amik alapján akár el is tűnhet ez a vírus, vagy legalábbis egyre kevesebb beteg lesz, ezt kínaiak is mondják, meg londoni elemzők is. Ugyanakkor például a WHO egyik hongkongi szakértője arról beszélt, hogy bizony még azért előttünk mindez. Nem könnyű eligazodni. Nyilván a cél nem is az, hogy riadalmat keltsünk, de az se, hogy mondjuk a kockázatokat figyelmen kívül hagyjuk. Ön, mint szakember, hogy látja ezt az egész kérdést? Mert nem könnyű ebben eligazodnia annak az embernek, aki próbál értelmesen tájékozódni.
Üdvözlöm, kedves Péter, és szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatóságot is, amely hallgatóság joggal aggódik vagy zavarodott ebben a kérdéskörben. Igen, nagyon nehéz rendet vágni abban az irdatlan adathalomban, ami megközelít manapság bennünket. Éppen ezért talán értelme van egy egészen másik irányból megközelíteni az egész kérdéskört.
És pedig?
Nagyon valószínű, hogy ilyen és ehhez hasonló hatásokkal szembe kell néznünk a jövőben, valószínűleg egyre szaporodó sávban. Nagyon nagy felületen mozgunk a rendelkezésünkre álló térben, megközelítünk olyan növény- és állatvilágot, amely eddig megközelíthetetlennek számított, ráadásul ezt az utazgatást, mozgást irdatlan sebességgel és kiterjedtséggel tesszük. Tehát nagyon valószínű, hogy azt érdemes megvizsgálni, hogy mi magunk mit tehetünk a problémahalmaz elkerülésének az érdekében.
Jó, de hát azt mégse lehet mondani, hogy ne utazzunk, ne nézzünk szét a világban. Az ember ettől fejlődik, hogy sokat lát. Most nem karikírozni akarom ezt a dolgot, de tényleg a teljesen természetes igény, hogy sok felé eljutunk. Mit tehetünk?
Én nagyon egyetértek azzal, amit mond, viszont szükség van időnként a nagyon hatékony önkorlátozásra. Mit teszünk most? Kapunk a nyakunkba egy írtatlan adathalmazt, megpróbáljuk azt értelmezni, megpróbáljunk rájönni arra, hogy mondjuk egyik oldalról áprilisban lecsenghet ez a járvány, vagy pedig éppen akkor kapjuk a javát a súlyos következményeivel együtt. Szakemberek teljes erővel dolgoznak, próbálnak oltóanyagot létrehozni, amire azért úgy így a szakmából nézve másfél-két évet nyugodtan lehet várni.
És akkor még nem is mondott sokat? Még akkor nem is mondott sokat valószínűleg.
Igen, és akkor van oltóanyagunk, na de esetleg néhány 10 vagy 100 millió egységet legyártani, azt logisztikázni, eljuttatni a végfelhasználóhoz, aztán felépíteni az immunválaszt, az egy nagyon hosszú és rengeteg hiba lehetőséget rejtő folyamat, ugyanakkor a vírus megmutatott. Gondol egyet és mutálódik, és mondjuk a következő másfél-két évben nem vagy csak alig tettünk valamit. Ez egy jóval bonyodalmasabb helyzet, mint kívülről látszik, és éppen ezért gondolom azt, hogy, és nagyon határozottan gondolom, hogy érdemes egyszerűen azért megfordítani a történetet, mert a gyakorolható pozitív hatást az valójában magában a populációban, az emberiségben van. Egyszerű végig gondolni azt, hogy mi történt. Képzeljük el ezt a nyomvat, huncut kajánvírust, amely, vagy aki egyébként nagyon szép a magam módján, nagyon szép elektromikroszkópos képeket lehet látni, nagyon tetszetősek. Valahogy úgy néz ki, mint amikor a narancsot tele tűzdeljük szeghűszegekkel, hogy helyes kis teretnék, és most látom, hogy itt utakra utazgat. Hát szerencsétlennek se szárnya, se lába, se keze, semmilyen nincs, mi hiszük. Azért, amikor nagy a kockázat, akkor érdemes akkor elgondolkodni, hogy mondjuk a komplet populáció néhány hetet a helyén marad, vagy pedig várunk másfél-két évet arra, hogy csináljunk valami jófajta oltóanyagot, ami aztán majd beválik fajta.
Hát ugye látom példát erre, hogy kínai hatóságok ugye a Wuhan tartományban, illetve az érintett településeken, ott ugye konkrétan a karantént rendeltek el. Nyilvánvaló nem véletlenül ijedtek meg, mert hiszen pont az ünnepek idejére jött ez a vírus terjedése, és ha tényleg megmozdul, már pedig Kínában azért van 1 milliárd 400 millió ember, tehát van populáció, aki mozogjon, és ugye itt ahogy ön említette, csinos vírusnak ugye az aljassága még megvan, hogy nem egy napon belül jelentkezik a kórság, hanem hosszú napokba kerül ez a lappangási idő. Na most így, ugye az ember öntudatlanul is tovább tudja adott esetben adni a kort, tehát feltételezem, hogy ez is állatott annak hátterében, hogy ennyire gyorsan, viszonylag gyorsan és viszonylag nyitottan állt hozzá pekingi vezetés, hogy már pedig ez akár globális problémát is okozhat, és hát nem csak Kína, ugye Japánban láthatjuk az óceánjáró hajókat is karantén alá helyezték meg, hát azokat, akik onnan érkeznek Európába. Tehát van erre azért jel, úgy tűnik?
Van erre jel, de érdemes meggondolkodni azon, hogy mire jó egy önkéntes karanténrendszer akkor, amikor a vírus megindult már, és mire jó akkor, amikor még nincs ott. A vírus transferálódását a legegyszerűbb úgy megakadályozni, hogy egyszerűen egy kicsit megáll. Nem mondjuk azt, hogy sűrű kézmosás közepette repülünk egyik kontinensről a másikra, hanem mondjuk egy-két hónapra elhalasztjuk az utazást. Azért egy olyan vírussal van dolgunk, amelynek a lappangási ideje valahol 2 és 3 hét között van, ami olyan 1% körüli elhalálozási rátával jár, minden halott pont egyet több a kelleténél. Azért jóval veszélyesebbnek tűnik mindenfajta nézőpontból, mint az eddig megjelentek. Egy kicsit úgy érzem most, hogy úgy viselkedünk, mint az autós az autópályán 200-zal bekötetlen biztonságőrben, hogy hát jó eséllyel megúszta, de ha véletlenül nem, akkor nagyon nagy bajban van.
Most én teljesen laikusként hadd kérdezek ezzel kapcsolatban valamit. Ugye azt tudjuk, hogy egy normál influenza vírus, tehát ami egyébként Magyarországon éppen van, vagy legalábbis ugye járvány terjed egyre inkább. Ugye ebbe a vírusba is meghalnak évente több tucat ember, nyilvánvaló, hogy itt más betegségekkel is összefüggésben van ez, de legyengült szervezetet ír egy ilyen támadás, úgymond ugye akkor abból nem jön ki jó. Ugye most hallhatjuk, hogy a koronavírus legalábbis a hírek alapján, meg szakemberek alapján, ugye mi nem értünk hozzá, de azt mondja, vagy legalábbis én nem, azt mondják, hogy ugye gyerekeket kevésbé, inkább az idősebbeket támadja meg. Hallhatjuk, hogy több tízezer beteg van, szerencsére, mert ugye sajnos áldozatok vannak, most 1100 fölött valamivel. Laikusként az ember gondolhatja azt, hogy ez annyira nem is durva járvány, mert lehet, hogy lenne olyan vírus, ami jóval nagyobb halálozási rátával jár. Most értse jól a kérdést, amit felteszek, hogy ez tényleg ennyire agresszív, ennyire kell ettől tartanunk?
Igen, könnyen elveszünk a számok között, a statisztika elég funkció tudomány. Ha megnézzük, hogy mekkora vetítési alapra helyezzük azt az influenzában néhány áldozatot, és mekkora vetítési alap most, akkor egész más bázis számokat látunk. Hát önmagában annak az összehasonlítása, hogy hány áldozat van, csak akkor értelmes, ha megnézzük, hogy mekkora populáció vizsgáltuk azt az adatot. És ebből a nézőpontból, és ebben a pillanatban ennyi adat rendelkezésre állásából következően nagyon hasonlít az adatainak a nagy részében a most dúló vírus az SARS vagy az MERS néven ismert hasonlóan koronavírus bázison terjedő betegségekhez. Én azt mondanám, hogy nagyon veszélyes.
A világos, és tehát most egy áldozat is sok, tehát félretés ne essék a kérdésem, arra vonatkozott, hogy tényleg sokan gondolhatják azt, hogy ez nem is annyira durva, és ugye azért az emlegetett SARS vírus, ahogy emlegetjük, mint a médiában, ugye azt is hál' Istennek sikerült azért lokalizálni. Na most nyilván a hatóságok próbálják megtenni a dolgokat, hiszen ez a feladatuk. Említette, hogy érdemes lenne, nyilván sokan meg is fontolják azért az utazásokat, hogy vajon most kellene nagyon utazgatni, bár ugye hát a gazdasági rádió stúdióban ülünk, meglehetősen az üzleti szférát meglehetősen nehéz azért a fenekén tartani, tehát ez sem egyszerű. Mit tehet egy bárki, akinek mondjuk adott esetben mégiscsak muszáj utazgatnia? Most anélkül persze, hogy felesleges riadalmat okozna bárhol, megjelenik.
Hát én ebben a szélsőség híve vagyok, amit egyébként az életben nagyon ritkán képviselek, én nem mennék. Tehát én nem hiszem, hogy van olyan nyomósok, ami miatt legalább rövid időre nem lehet elhalasztani az utazást. Az imént említi, hogy a gyerkőcökre nem annyira, de az idősebb korosztályra veszélyes a vírus. Először is nincs elegendő adat ebben a pillanatban, hogy ezt ilyen nagyon erősen mondhassuk, másrészt pedig...
Én is csak hivatkoztam, nyilván nem tudom, tehát
ezért mondtam. Persze, értem. Az összes ilyen típusú pandémia-szerű esetben U alakú görbével találkozunk, ahol a súlyos bajok a görbe elején, a fiatal korosztályban és a végén fordulnak elő. Nem pontosan tudjuk ebben a pillanatban, hogy a fiatalok miért úszák vagy úszhatják meg könnyebben a betegséget. De itt van például a spanyol nátha, ami egy dupla V alakú görbét produkált, és éppen mondjuk a középső korosztályt vette ki egy túlzott immunreakció miatt. Nagyon sok mindent nem tudunk még. Egyszerűen nem telt el elég idő ahhoz, hogy pontosan átlássuk a helyzetet, és megint csak azt tudom mondani, hogy 200-al nyomjuk a gáz nélkül az autópályát.
Na most
szerintem egy nagyon erőteljes önkorlátozás az, ami a leghatékonyabb védelmet jelenteni, és lehetőséget biztosítana a kutatóknak, a gyógyszergyártónak, a vakcinatermelőnek arra, hogy ebben a gebben, ebben az időrésben elvégezhesse a dolgát.
Na most ugye azt látjuk, hogy, vagy azt mondják ilyen szakértők, vagy legalábbis a hírekben is, hogy erre hívta fel mindenki a figyelmet, hogy egyébként sem árt, mondjuk függetlenül most a koronavírustól ugye egy gyakori kézmosás, mert ugye ez a normál influenza járvány esetén sem hátrány, ha az ember gyakran mos kezet. Vízzel vagy alkohollal? Az alkoholos alapú kézmosok segítenek? Most mit vegyész kérdezem önt?
Segíthetnek. Én azt mondanám, hogy egyel több kézmosás, kézfertőtlenítés pont egyel jobb, mint az egyel kevesebb. Csak legyen a kezünk ügyében valami, amivel tehetjük. Azért egy villamost, metrót nagyon nem szerelnek fel vízcsapokkal, úgyhogy jó, hogyha az ember kezében van valami olyasmi, hogy most alkoholtartalmú nem, vagy nem, az nem olyan nagyon számít, amivel rendszeres időközönként, nem akcióhoz kötötte, hanem rendszeres időközönként letakarítja a kezét. Jó, letöri egy kendővel, és eldobja. Már rengeteget tett.
Azért kérdeztem a víz meg az alkohol közötti különbséget, mert én teljesen laikus vagyok ebben, hogy a vírusokra esetleg másképp hat-e, vagy az alkohol oldja őket, vagy nem. Mondjuk nyilván ez vírustól is függ. Csak azért kérdezem, hogy ennek ilyen szempontból lehet-e alapja, úgymond.
Én azt gondolom, hogy lehet jelentősége, de vírustípusonként, alkoholkoncentrációként, hőmérsékletenként vizsgálni kell, úgyhogy erre nagyon nehéz generális szabályt mondtak.
Mi a helyzet a maszkokkal?
Hát sokféle maszk van.
Akkor, ez igaz. Ebbe megegyeztünk. Vegyük azt, amit hogy próbálnak mostanság használni.
Vannak erre a célra fejlesztett maszkok, amelyek vírusszűrésre is alkalmasak, jól zárnak. És látunk olyan maszkokat, amelyek biztos mindenki találkozott vele, ilyenkor szépen megzöldülnek mondjuk a repülőterek, ezeket a gyógyászati intézményekben használatos zöld maszkokat használják. Arra kell figyelemmel lenni, hogy ezek a maszkok fordítva működnek, mint ahogy gondolni szoktuk. Nem arra jó igazán, hogy minket ne fertőzzenek meg, hanem arra jó nagy eséllyel, hogy mi ne fertőzzünk meg másokra. Úgyhogy egyszerűen matematikai bázison az a jó, ha mindenki van, akkor jó.
Tehát az, hogy valaki van, aki nincs, annak ilyen szempontból értelme nincs, legalábbis a tekintetben, hogy én nem is magamat, hanem másokat védem, ha én használom magyarul.
Hát igen, és másokat védeni jó, meg ha másokat megvédtünk, akkor majd ők nem fertőznek meg megint csak másokat. Úgyhogy legszívesebben azt látnám, hogy a nagykörúton szépen bezöldült mindenki. Mindenki büszkén és bátran hordja, nem túl csinos, de nagyon magas szintű védelmet nyújtó maszkot. Persze ez a védelem két esetben igaz, ha speciálisan erre fejlesztett maszk, vagy ha nagyon sokan hordják.
Mennyiben segítheti úgymond a globális aggodalmakat az, hogy ugye másképp reagál mondjuk egy európai bizonyos dolgokra, ha Ázsiába megy. Most mondok egy nagyon egyszerű példát, ugye, hogyha valaki oda utazik, akkor célszerű ugye az üdítőt nem jégkockával kérni, mert lehet, hogy két napra leakad a kirándulás, de ez igaz Észak-Afrikában is. És hát vannak ugye olyan korságok, amik, vagy fordítva is igaz, tehát, hogy Ázsiának meg Európában okoz adott esetben valami problémát. A koronavírus tekintetében lehet, hogy az, hogy van ilyen szempontból földrajzi, vagy egész egyszerűen biológiai különbség köztünk?
Lehetségesen igaz az a állítás, hogy bizonyos rasszok másképpen reagálnak egy konkrét virális támogásra, de erre nézés nincs elegendő. Adat,
tehát ebben ne bízunk akkor, tehát erre ne alapozunk semmiképpen.
Így van, és azért az emberiségnek azt hiszem az lenne a dolga, hogy azon gondolkodjon, hogy tud egy ilyen helyzetet generálisan kezelni. Ez most egy koronavírus, volt itt H1N1, és lesz még számtalan ehhez hasonló probléma. Azt kell megvizsgálni, hogy rasszoktól függetlenül így egyben ahányan itt vagyunk, hogyan tudunk olyan kommunikációs technológiákat és olyan együttműködési módszereket kidolgozni, amikor mondjuk egy ilyen pandémiás helyzetben mondjuk egyszerre meg tudunk állítani egy világgazdaságot mondjuk egy hónapra. Mert sokkal hatékonyabb megoldás, mint bármi más. Hiszen mi hordozzuk a problémát. Ha mi megálltunk, nem megy sehova.
Hát igen, mondjuk az ebolánál ugye ott egyszerű volt, mert ugye afrikai falvakat könnyebb volt lezárni és a mozgást megakadályozni, és így ugye kordában tartani. Ugye ezzel szemben ugye ez egy más típusú probléma. Azért az látszik, hogy nagyon komoly összefogás van tudományos szinten. Rengeteg kutatóintézet csereberél információkat, ugye igyekszik mindenki megtalálni ennek a hatékony módját. Azért van jel arra, hogy a tömegkommunikáció nagyon sokat segít, nyilván tud ártani is, tudjuk, most nem erre akarom hegyezni, de hogy azért nagyon sokkal több az információ, mint mondjuk, hogyha ezt 30 évvel ezelőtt kapjuk el, biztos vagyok benne, hogy sokkal nagyobb bajba lennénk.
Nagyon egyetértek, és minden tisztelt a sajtó munkatársainak. Először is esetlegesen nem szakemberként nekik nagyon nehéz rendet vágni a beáruló információban. Úgyhogy azt teszik valószínűleg, ami az igazi dolguk, hogy ami rendelkezésük ráadat, azt továbbadják, cserélni, és kialakul egy olyan informális felület, amin a nagyon széles populáció elég jó hatásokkal tud tájékozódni. Valószínűleg ez az első védelmi vonal. Ez nagyon jó, hogy így van. Kína is igaz, hogy egy hónap késedelemmel, de azért csak elmondta, hogy bajban van. Csak kiadta a genomot, csak adott hozzá elegendő információt. Sokkal előrébb vagyunk, mint néhány évtizeddel ezelőtt, ez egész biztos. A megjegyzéstől még nem vagyok elégedett.
És a különböző tudományos élet szereplőját, ugye láthatja ön is, meg nyilván olvasva a szakirodalmat, hogy azért ők nagyon pörögnek ezen, tehát ugye ilyen szempontból tényleg, hogy mondjam, időben, viszonylag időben, gondolom én kaptak információkat a tudósok, meg a kutatók egymással arra, hogy próbáljanak meg valamit tenni.
Így van, ennek azért most már évtizedes hagyományai vannak, hogy nagyon jól megosztott adatbázison tudunk dolgozni, és ilyenkor azért van egy fura tudathasadt állapot, hogy egyrészt kutatóként nagyon örülünk, hogy van adatbázis, és nekiállunk dolgozni, ugyanakkor a másik darabom átlagemberként meg azt mondja, hogy akkor adjunk nekik lehetőséget, hogy elvégezzék a munkájuk, adjunk elegendő időt. Az idő a legfontosabb tényező ebben a történetben. Ha sikerül kihúzni igazi komoly pandémiás helyzet nélkül mondjuk a következő 60-90 napot, akkor szerintem jó felé fordulunk.
Hát akkor várjuk ezt a 60-90 napot, és bízom benne, hogy azért enyhül a történet, illetve hát, hogy mindenki megteszi azt, amit meg kell. Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Jakabovics Tibort, vegyészmérnököt, a Biotechnológiai Kutatóintézet tulajdonosát hallották itt az Egészségkódban.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.